Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal a hegyvidéki helytörténeti gyűjteménybe és galériába látogatunk el, ahol egy nagyon érdekes mozitörténeti kiállítást lehet most megtekinteni. Át is adom akkor mindjárt a szót.
Én is tisztelettel köszöntöm Önöket, én Balázs Attila vagyok, a helytörténeti gyűjtemény vezetője. Történészként végeztem néhány éve a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és 4 éve vezetem a gyűjteményünket. Annyit előjáróban engedjenek meg, hogy elmondjak a múzeumunkról, hogy 73 óta működik, 1973 óta működik a 12. kerületben, azóta gyűjti és mutatja be a kerület múltjára vonatkozó tárgyakat, dokumentumokat. Többszöri költözést követően 2005 óta működik a gyűjtemény a Beethoven utca 1/B szám alatt. Itt ebben az épületben mi úgy gondolkodunk, hogy minden évben egy újabb és újabb kiállítással jelentkezünk. Egyrészt azért, mert mindig olyan gazdag témában a kerület, hogy mindig van mit mesélnünk, másrészt pedig, hogy a kerületi iskolásoknak mindig újabb és újabb múzeumpedagógiai foglalkozásokat tudjunk ajánlani.
Hogy jött az, hogy most 2012-ben a mozitörténet? Hogy kapcsolódik ez a 12. kerülethez?
Hát igazából mindig ugye elkezdünk gondolkodni azon, hogy mi lehetne az a téma, amivel meg tudjuk fogni az embereket. Egy kis helytörténeti gyűjteménynek mindig valami különlegeset kell nyújtani, hogy ne csak az iskolások, vagy ne csak a nyugdíjas korosztály, hanem tényleg a középkorúak, vagy a fiatal diákok, egyetemisták is látogassák a múzeumunkat. És úgy gondoltuk, hogy ez a mozi történeti kiállítás az olyan, ami tényleg mindenkihez szól. Tehát moziba járni mindenki szeret, és ezeknek a régi moziknak a hangulatát mindenki szereti felidézni, tehát amikor még minden mozinak saját arculata volt. Minden mozinak saját hangulata volt, nem ilyen egyen mozikba jártak az emberek, mint manapság.
Hogy lehet ezt egy kiállítással érzékeltetni, a sok mozinak a hangulatát?
Hát igazából itt most 4 moziról beszélünk, ez a Alkotás mozi, Ugocsa mozi, a Rege mozi, valamint a MOM, tehát a Magyar Optikai Műveknek a mozia. Tehát ez a 4 mozi rendelkezett saját arculattal. Mi megpróbáltuk egyrészt fotók segítségével felidézni ezt a hangulatot, másrészt a 2 kiállítótermünk van. Az egyik kiállítóteremben megpróbáltuk rekonstruálni egy mozi belsőt. Mi az Alkotás mozit választottuk, mivel az kerületünk legrégebbi mozia, 1911-ben létesült, és régi archív fotókat ástunk elő, és úgy próbáltunk meg egy olyan jellegzetes milliót varázsolni, tehát a fotók alapján felépítettük újra a pénztárfülkét, a büfépultot, a ruhatárfülkét, valamint egy olyan kis előtéri hangulatot, ami fotelekkel, székekkel berendeztünk. És hát mindezt fotókkal dokumentálva, hogy valóban így nézett ki, ahogy mi bemutatjuk.
A fotók a gyűjteményben voltak, vagy esetleg ebből az alkalomból a lakosságtól gyűjtöttétek?
Na most ez egy nagyon érdekes dolog volt, mivel eddig volt már iskolatörténeti kiállításunk, sportkiállításunk, ahol ugye mindig tudtunk az adott témáért felelős országos múzeumhoz fordulni, tehát mozitörténeti múzeum az nincsen. Így meg kellett találnunk azokat az elkötelezett, lelkes embereket, akik padláson, pincék vagy fiók mélyén rejtegetik ezeket a mozitörténeti darabkákat. És itt visszakanyarodnék arra, amire a kérdésed vonatkozott, hogy a gyűjteményünknek nagyon kevés a saját anyaga, amit így mozitörténetből ki tud állítani, 1-2 mozi, de ennél több nem volt. Tehát tulajdonképpen nulláról kellett felépíteni a kiállítást, de szerencsénk volt, mert eljutottunk azokhoz az emberekhez, akik tényleg birtokolnak ilyen relikviákat. Most egy példát hadd mondjak, újsághirdetés révén jelentkezett nálunk, a kerületi újságban hirdettünk, és jelentkezett nálunk Alföldi Gábornak nevezett úr, akinek a családjáé volt egykor az Ugocsa mozi. És tőle kaptunk olyan máshol fel nem lelhető dolgokat, mint például az Ugocsa mozi 32-es megnyitására szóló díszmeghívó, a első előadásra szóló plakátok, tehát ezeket máshonnan nem tudtuk volna beszerezni.
Ezek most a gyűjtemény történetét képezik, vagy letétként kerültek a kiállításra?
Ezek letétként, tehát ezek csak kölcsönben vannak nálunk, természetesen digitalizáltuk őket a tulajdonos beegyezésével, de aztán ezeket vissza kell szolgáltatnunk.
A többi mozinak a története hogy jött össze?
Már említettem, hogy 4 moziról van szó, hát természetesen folytattunk levéltári kutatásokat, könyvtári kutatásokat, tehát a fővárosi levéltárban, illetve a Budapest gyűjteményben, a Szabó Ervin könyvtárban. És hát ez is nagyon, nagyon nehézkesen akart beindulni. Amikor neki láttunk, akkor tényleg csak annyi adat került elő a moziról, hogy mikor alapították, ha esetleg volt átépítés, akkor az, és aztán mikor zárták be. Tehát bele kellett mélyedni a programfüzetekbe, az apró nyomtatványokba, a plakátokba ahhoz, hogy olyan adalékokat is tudjunk adni, ami tényleg érdekesség és tényleg kuriózum a látogató számára.
Egy ilyen kuriózumot elmondanál?
Akár többet is.
Jó.
Például számunkra nagyon meglepő volt, hogy elkezdtük ennek a 4 mozinak a történetét kutatni, és közben olyanok is előbukkantak, amire nem is számítottunk. Tehát például a libegőhöz közeli tündérsziklán mellett egy erdei réten 99 nyarán működött egy kertmozi. Mi erről nem is tudtunk, tényleg csak plakátok alapján, vagy ilyen szórólapokból derült ki számunkra. Ez valószínűleg valamilyen kalózmozi lehetett, mert úgy hirdették magukat, hogy mindenki hozzon plédet, meg kempingszéket, aki élvezni akarja az előadást, mert alkonyattól egészen hajnalig folytak ott a filmvetítések.
Folyamatosan.
De ugyanilyen érdekesség az, hogy fönt a Széchenyi hegyen a regemozi. Egykor a rendőrtiszti főiskolának volt a előadóterme, azt alakították át, hát minimális ráforítással mozivá, és ezt a minimális ráforítás az is jellemzi, hogy nem költöttek arra, hogy széksorokat állítsanak be, tehát a nézők iskolapadokból nézték a filmeket egészen a mozi bezárásáig.
Mennyi ideig működött ez a mozi?
Hát ez egy jó 50 évig.
Tehát 50 évig padok voltak.
50-es évektől egészen a bezárásáig, rendszerváltásig, ott iskolapadokból nézték a nézők a filmeket.
És mi a helyzet az alkotás mozival?
Hát az alkotás mozi az, mint ugye említettem, az a legrégebbi mozi a kerületben, a déli pályaudvarról szembe volt, egykor most bankfiók működik a helyén. Ez egy tipikus ilyen úgynevezett csőmozi volt, ami ugye egy társasház alján egy hosszúkás teremben kialakított csőmozi, ami további fejlesztésre teljesen alkalmatlan volt. De igazából ez, mivel hogy olyan helyen, olyan központi helyen feküdt, ezért ez volt tulajdonképpen a leglátogatottabb mozia a kerületnek. Az Ugocsa mozi az pedig tulajdonképpen a legexkluzívabb mozinak számított a maga elhúzható tetejével, ami nyáron pedig jó levegőt beengedhették, vagy hát még akár holdfénynél is nézhették a filmeket a érdeklődők.
Ez kifejezetten mozi számára készült, vagy az elhúzható tető más szélt szolgált eredetileg?
Ez kifejezetten mozi számára készült, hogy beengedjék a jó levegőt a nézőtérre.
Tervezőjéről lehet valamit tudni?
Tervezőjéről nem, viszont a tulajdonosáról igen, amit említettem, hogy megtaláltuk a családot, aki, tehát Görgényi Gyula volt az alapító tulajdonos és üzemeltetője egészen a 40-es évekig, és hát igazából ő, ahogy említettem is, egy exkluzív mozit alakított ki, tehát az a budai hegyvidéki polgárságnak szánta a mozit, és ez mint üzleti vállalkozás jövedelmező is volt számára. Aztán átjött a világháború, a kommunizmus évtizedei, és azt államosították a moziát, és úgy, hát volt olyan szomorú epizód, hogy a világháború alatt 45-ben a szovjet csapatok lóistálóvá alakították a mozit, tehát tulajdonképpen nulláról kellett újra felépítenie 45-46-ban.
A tetőt is újra kellett építeni? Nem, vagy
az szerencsére megmaradt. Az megmaradt.
Akkor azért volt egy kis szerencséje ennek a mozinak. Milyen filmek mentek ezekben a mozikban? Említetted, hogy a műsorfüzeteket tanulmányoztátok. Mennyire volt különböző a repertoárja az egyes moziknak?
Hát igazából itt a 12. kerületben nem volt úgynevezett premier mozi, tehát ugye, mint volt a mai vagy az Átrium, aztán később május egy mozi a Margit körúton, vagy a Bartók Béla úton a Bartók mozi. Tehát itt mindig később kerültek vetítésre a filmek, mint a premier mozikba, de igazából műsorkínálatra nem volt nagy különbség. Amit mi így az 50-es, 60-as években esetleg érdekességként még húzva megtaláltunk, az az, hogy voltak ilyen szánypróbálgatásaik ezeknek a moziknak, hogy a szovjet filmhelyéthez ugyetem saját szovjet filmhetet rendeztek. Tehát ilyen, hogy ezért nem szerint az 50-es években, 60-as évek elején volt jellemző. Aztán voltak olyan érdekességek is, hogy Magyarországon először 90-es években az Ugocsa moziba vetítettek rendszeresen háromdimenziós filmeket. Ezzel próbálták meg életben tartani a mozit, de hát ez sem volt sikeres ahhoz, hogy a bevásárlóközpontok nagyüzemi moziai ugye elnyomják, el lehetetlenítsék ezeket a kis mozikat.
És a háromdimenziós filmeknek van valamilyen más nyoma a műsorfüzeten kívül, tehát mondjuk szemüveg, vagy esetleg a vetítő,
Mi erre nem találtunk, mi erre csak jegyeket, illetve programfüzeteket találtunk. Uh-huh. Illetve saját emlék, tehát én még gyerekkoromban rendszeres alkotás és Ugocsa mozi látogató voltam, tehát és még a háromdimenziós filmeket is ott láttam először.
És mennyire lehet tudni ezeknek a moziknak a látogatottságáról?
Igazából a 10-es évektől elkezdve, egészen a bezárásáig én azt mondhatom, hogy közkedvelt mozik voltak. Tehát az alkotás és az Ugocsa mozi, az fővárosi szinten is ismert és közkedvelt volt. A Rege mozi és a MOM működési háznak a mozi, az pedig inkább ilyen lokális, regionális mozinak tekinthető, tehát ami a szűk környezetet szolgálta ki. Ugye a Rege mozi fönt a Széchenyi hegyen, én megmondom őszintén, egész életemben a 12. kerületben laktam, de egyszer sem voltam ott, amíg működött. Tehát ez annyira csak a környező utcák lakosságának szólt. A MOM mozi pedig, hát főleg ugye a gyárnak a munkásainak, illetve a művelődési háznak a látogató közönségének szólt.
A plakátokkal kapcsolatban mennyire voltak ezek a plakátok egyéniek, vagy vették át más moziknak a plakátját csak éppen az aktuális szöveggel?
Most számomra, illetve számunkra, hogy amikor dolgoztunk a kiállításon, nagyon meglepő volt, hogy még a szocializmus évtizedei alatt is külön saját arculattal rendelkeztek ezek a mozik. Megvoltak a saját logóik, megvoltak a saját plakát terveik, sőt ezt még évtizedenként váltogatták is. Tehát újabb és újabb arculatot terveztettek maguknak. Tehát ez számomra nagyon, tehát meg volt egy ilyen kis kellemes bája ennek a dolognak.
A jegyeknél is így csinálták, vagy ezért az egyetlen?
A jegy a standard dolog volt, ez inkább mondom csak az arculat, a plakátok megjelenő, műsorfüzet megjelenésére vonatkozik.
És hogyha ennyire sokat adtak az arculatra, lehet tudni az arculat tervezőkről valamit?
Na most ez az, amiről semmit nem tudunk. Tehát ennek nem akadtunk nyomára, hogy kik voltak ezért felelősek, kiknek a nevéhez köthető, tehát most az adott moziban nekiállt valaki, aki grafikusi vénával is rendelkezett és megálmodott egy tervet, vagy kiadták esetleg valami külsős cégnek vagy vállalkozónak, ezt nem tudjuk.
Kár pedig, hogyha ennyire fontos volt, akkor ez biztos egy kulcs személy volt, aki tervezte.
Most az biztos, hogy nem állunk le a kutatással, tehát hogy ugye, ez csak így összeállt egy kiállítás, ez a Gyerünk a mozikba című helytörténeti kiállítás, és hát mi ezt úgy érezzük, hogy ez a látogató számára ez egy komplex mozitörténetet át tud adni, de természetesen háttérben azért vannak még olyan nyitott kérdések, aminek mi, mint ugye, történészek, muzeológusok szeretnénk utána menni.
Említetted, hogy iskolákat vártok a kerület lakosai. Milyen programot kínáltok nekik, a múzeumpedagógiai vagy egyéb programot, ami ehhez a kiállításhoz kapcsolódik?
Igazából ugye körülbelül egy hónapja van nyitva ez a kiállításunk, és már bebizonyosodott az egy hónap alatt, hogy a leginkább érdeklődésre számot tartó program az egy olyan 25 perces filmhíradókból összeállított kisfilm, ami a kerület történetéről szól, vagy ilyen epizódok a kerület történetéről. Tehát a 20-as évektől egészen a 60-as évekig válogattunk a filmarchívumból olyan híradó részleteket, amik például bemutatják a 30-as évek síversenyeit a Normafánál, vagy a gyerekvasút átadása, az önkormányzat avatása, tehát a 12. kerület létrejötte, de ugyanígy a rendőrtiszti főiskola élete is megjelenik a filmkockákon, vagy a fogaskerekű, illetve a golfszállónak az átadása. Ezek olyanok, amiket már vannak olyan látogatóink, akik többször térnek vissza ez alatt az egy hónap alatt is, és újra és újra végignézik ezt a filmet.
Ezek a válogatások, ezeket ki csináltátok?
Ezt mi állítottuk össze. Igen.
Mekkora anyagból tudtatok válogatni?
Szerencsénk volt, mert hatalmas anyag. Hatalmas anyagot őriz a filmarchívum, tehát nagyon nehéz volt úgy összeválogatni, hogy szedje le a teljes 20. századi kerület történetet, és igazából minden korosztálynak tudjon érdekességet mondani.
Ezen kívül van-e valamilyen más foglalkozás, tehát magyarázatok, tárlatvezetéshez, előadások, vagy egyéb programok?
Természetesen tárlatvezetés az előzetes bejelentkezés alapján bárki számára elérhető, de múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartunk ugye korosztályi sajátosságoknak megfelelően, tehát óvodás csoportoktól elkezdve egészen a középiskolás gyerekekig. Nem a mostani kiállításunknál, hanem korábbinál volt olyan, hogy kerületen kívülről is érkeztek hozzánk iskolás csoportok. És hát igazából emellett ugye mindenkinek tudunk adni kiállításvezetőt a kiállításhoz. Jelen pillanatban ezzel a programkínálattal várjuk a érdeklődőket.
És az érdeklődők melyik korosztály, melyik a leginkább érdeklődik? Konkrétan ez iránt a kiállítás iránt eddig, illetőleg az előző kiállítás mi volt, és ott kik voltak az érdeklődők?
Hát az előző kiállításunk az egy sporttörténeti kiállítás volt, és hát azt ugye el tudom mondani, hogy a egyéni látogatók közül a nyugdíjas korosztály az, aki, de szerintem ez minden helytörténeti gyűjteményre jellemző. A csoportok, már pedig ugye a szervezeti iskolás csoportok. Épp ezért ez a mozitörténeti kiállítás is azért szorgalmaztuk, mert ugye szeretnénk megszólítani a kettő között lévő középkorúak táborát, illetve az egyetemisták, középiskolások korosztályát is.
Mi a visszhangja a kiállításnak? Tehát vendégkönyvbe írnak-e valamit, vagy mit mondanak, hogyan nyilatkoznak?
A vendégkönyvben szerencsére eddig csupa pozitív bejegyzés került, tehát igazából akik beírnak, azok mind hálásak azért, hogy visszaidéztük ezt a hangulatot, és lehetőséget teremtettünk számukra a nosztalgiázásra. A másik része pedig a már említett kis filmmel kapcsolatban érkezik. A kérdések nagy többség arról szól, hogy be lehet-e szerezni, illetve hogy kaphatnak-e belőle egy másolatot.
És kaphatnak?
Hát sajnos nem. Tehát ez a filmarchívummal megkötött szerződésünk alapján csak egyszer itt a helytörténeti gyűjtemünk való vetítésre szól a megállapodásunk.
Köszönöm szépen, most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk a műsort.
Sweet, cute and neat, and helps any time we meet. Gee, how wishy for me. Likes to flirt, loves to tease, has the prettiest dimples. She's as sweet as she can be. This little eeny, meeny, teeny, weeny looks like a doll. And her figure ain't much bigger, but what she has is plenty. Short and sweet, cute and neat, most emphatically I repeat. Gee, how wishy for me.
Hallgatóink, a zene után folytatjuk műsorunkat. Tehát a hegyvidéki helytörténeti gyűjteményben azonban nagyon sokféle érdekes anyag van, aminek a feldolgozásával is sok munka van. Konkrétan milyen munkák?
Igazából a gyűjteményünk ugye 1973 óta működik a kerületben, tehát már jövőre leszünk 40 évesek, és ez alatt a 40 év alatt közel 2000 műtárgyat gyűjtöttünk össze a raktárunkba, több mint 20 000 fotót őrzünk, és köbelhez méretű a dokumentumtárunk mérete is. 600 képeslapunk van, tehát a feldolgozandó anyag hihetetlenül gazdag. De azt az el kell mondanom, hogy nem csak értelemszerűen nem csak az általunk őrzött anyag feldolgozására koncentrálunk, hiszen mindig újabb és újabb témák kerülnek számunkra reflektorfénybe, mint például egy adott kiállítás kapcsán is. Egy érdekes epizódot is hadd meséljek el azért így a muzeológusi munkáról, hogy számunkra ugye a helytörténeti gyűjteményben a terepmunka, ugye a régészeknek az ásatásokon történik, nekünk a lomtalanítás során, amikor ugye járjuk a kerület utcáit és a szemétkupacokat túrva, próbálunk meg olyan dokumentumokat, fényképeket begyűjteni, ami érdekes lehet számunkra, és elő is kerülnek ilyenek. Tehát például néhány évvel ezelőtt Gróf Semsey családnak a levéltárát találtuk meg, ahogy fújta az utcán a szél a Városmér utcában. Azóta be is vittük a országos levéltárba, jegyzékbe vették, bevizsgálták, és azóta mi őrizzük. Ugyanígy lomtalanítás során került elő a 19. századi óravillának, a Svábhegyen egyik híres villájának, az óravillának az óra szerkezete. Egy gyönyörű, körülbelül egy 1 méter hosszú fémből álló, ma is működő óraszerkezet, ami 19. században készült, és a svábhegyi lakosoknak jelezte az időt. És ez is a lomtalanításon egy kisfiú szólt be a gyűjteménybe, hogy valami érdekesség hever az utcán, és kimentünk és begyűjtöttük.
Milyen rendes ez a kisfiú.
Igen, elég szerencsék volt.
Gyakran jár a gyűjteménybe?
Egyébként igen, tehát vannak ilyen állandó, a gyerekek körében is, és nyugdíjasok körében is van egy állandó, úgynevezett ilyen helytörténeti baráti körünk, aki segíti a múzeum munkáját.
Mennyire gyakran gyűlnek össze, és milyen programjuk van, vagy szabadon, kötetlenül beszélgetnek?
Igazán ez a baráti kör, nincsen állandó összejövetelük, ők néha bejönnek a gyűjteményben, beszélgetünk, mondanak érdekességeket, vagy éppen kutatnak a könyvtárunkban. Igazából minden hónapban szoktunk szervezni helyi történeti sétát, illetve amikor jó idő van, tehát áprilistól októberig, amikor lehet sétálni, akkor helyi történeti sétákat szervezünk, illetve novembertől márciusig pedig helyi történeti estéket, tehát előadásokat szervezünk, és ilyenkor gyűlnek össze ezek a helyi történészek, illetve hozzájuk kapcsolódóan azok a érdeklődők, akik az adott témára kíváncsiak.
A témaválasztás az hogyan történik? Ők kérdeznek, és akkor erre reagálva jön a következő előadás mondjuk, vagy pedig a saját kutatásból vett anyag az, ami átkerül a kerület lakosaihoz.
Mind a kettőre van példa, tehát van olyan is, amikor van egy helytörténész bácsink, aki feldolgozta a 12. kerületi cserkész csapatoknak a történetét, és akkor természetesen, amikor elkészült ezzel a munkával, akkor szerveztünk neki egy olyan előadást, ahol be tudta mutatni a munkájának az eredményét. De van arra is példa, hogy én, mint ugye gyűjteményvezető, megkérem őket, hogy legyenek szívesek, egy helytörténeti sétát vezessenek a Mártonhegyen, ugye a kerületünk egyik városrészében, mert a lakosság részéről olyan visszajelzések érkeznek, hogy erre igen komoly igény lenne. És akkor ők felkészülnek belőle is, és meghirdetjük ezt a sétát. De ezek a séták egyébként mindig hihetetlen érdeklődés mellett zajlanak. Volt például olyan, a Farkasréti temetőbe szerveztünk látogatást, ahol 120 látogató gyűlt egyszerre össze. Tehát ott már komoly probléma volt az, hogy a vége a csoportnak nem hallotta, hogy mi hangzik el a vezető szájából.
És ezeknek a sétáknak, az ott elhangzottaknak a lényegét, a fontosabb elemeit, ezeket följegyzitek? Tehát ez megőrződik valamilyen formában?
Nem minden esetben, sajnos be kell vallanom, hogy nem minden esetben. Amikor tudjuk, akkor vagy videókamerával, vagy diktafonnal kísérjük az előadót, de erre nem mindig van lehetőségünk.
Akkor most érjünk vissza a gyűjteményben folyó munkához. Tehát milyen kutatások, milyen témában kutattok, és hányan?
Igazából megmondom neked őszintén, hogy összesen ketten vagyunk szakalkalmazottak, és hát a kollégámmal közösen azokat a témákat kutatjuk mindig, amikor éppen kiállításra készülünk. Most adott esetben, hogy a mozitörténet volt napirenden, akkor volt iskolatörténeti kiállításunk, volt olyan, amikor térképekkel mutattuk be a kerület múltját. Tehát mindig, mivel egyrészt egy önkormányzati fenntartású intézmény vagyunk, tehát meg kell felelnünk olyan elvárásoknak is, ami közművelődési intézményi feladatoknak tesz eleget, tehát a munkánknak nagyon kevés részét sajnos engedhetjük meg arra, hogy kutatásra fordítjuk, tehát hogy levéltárakba, könyvtárakba elmélyedve kutathassunk. Én inkább azt mondanám, hogy ha nem az adott kiállításra készülünk, akkor a tudományos munkát inkább a muzeológusi feladatok teszik ki, tehát a gyűjteményünk rendezése, illetve nyilvántartási dokumentumok napra készen tartása.
Említetted a képeslapokat, hogy milyen sok képeslap van. Ezek mind a kerületnek valamilyen emlékét, valamilyen kerületi vonatkozású témát mutatnak be, vagy azért kerületiek által küldött képeslapok is vannak, tehát ahol a szöveg, amit írtak, üzenetet mondjuk, az a lényeg.
Körülbelül 600 képeslapunk van. Ennek körülbelül a 60% olyan, ami tudatos gyűjtés eredményeként a kerületet ábrázolja. És a maradék az inkább olyan, ami ugye hangulati képeslap, tehát szilveszteri, húsvéti, karácsonyi képeslapok, és másik rész az, amit említettél, hogy valamilyen személyes információt tartalmaz, amit kerületieknek küldtek, vagy kerületből címezték a lapot máshova.
Említettél művészeti anyagot, meg más tárgyi dokumentumokat. Ezek milyen jellegűek?
73-ban alakult a gyűjtemény, akár tárgyi, akár dokumentumanyaga, főleg ez a hazafias népfront idejéből való, tehát ez a munkásmozgalmi, úttörő mozgalmi múltat őrzi, de természetesen azóta, tehát a rendszerváltás óta, már, amikor már tudatosan a 12. kerület és nem csak a munkásmozgalmi vonalat képviseli a helytörténeti gyűjtemény, azóta természetesen már van olyanok, hogy hagyatékok kerülnek be hozzánk. Volt olyan, hogy a János Kórház igazgatójának, aki a 30-as évek volt az igazgatója, annak a család felajánlotta használati tárgyait, iratait, mindent, tehát azt most mi őrizzük. Elkezdve az igazgatónak a sílécétől, teljesen kompletten megmaradt sífelszerelésétől, elkezdve az igazolványaiig, János Kórházbeli használati tárgyaiig minden nálunk van.
Sífelszerelés melyik korszakból van?
Ez is a 30-as évek, tehát egy gyönyörű fából készült léc, illetve hozzátartozó botok.
Ez igazán izgalmas. Most a következő kiállítás az ugye jövő év végén, azaz 2013 végén várható. Már megvan-e a témája, vagy még csak ezután fog kialakulni?
Még csak ezután fog kialakulni. Ötleteink már vannak, ezt megmondom őszintén, még előre nem szeretném elmondani, de ötletek már vannak. Ezt természetesen le kell egyeztetnünk a fenntartónkkal, az önkormányzattal, hogy ők mit látnának szívesen, illetve nekünk mi az elképzelésünk. Ez nagyjából március-április környékére fog körvonalazódni, és akkor tudunk majd elkezdeni érdemben dolgozni rajta.
Egy ilyen helytörténeti gyűjteményben a napi munka körülbelül hogy néz ki? Tehát, hogyha jön valaki, külső ember, mit lát?
Családi ház jellegű épületben vagyunk, tehát a földszinten vannak a kiállítótermek, tehát egy külső ember az a ruhatárat és a kiállítótermeket látja. Hogyha bejebb szeretne látni a múzeum működésébe, és például kutatási lehetőséget kér, akkor természetesen van egy jól felszerelt könyvtárszobánk, ami kutatószobaként is működik. És oda ugyancsak kiállítási időben bármikor be lehet térni, de csak helyben olvasásra.
A könyvtárban milyen könyveket gyűjtötök?
Hát oda értelemszerűen minden, ami 12. kerület, tehát akár apró nyomtatványoktól elkezdve bármilyen kiadványig, de természetesen szélesebb körben Budapest történeti könyveket is őrzünk, illetve folyóiratokat.
Azok az előadások, amik itt a helytörténeti klubban elhangzanak, kézirat vagy valamilyen formában megtalálhatók a könyvtárban?
Igen, tehát ezeket én mindig kérem, hogy az előadók adják le nekünk kézirat formájában, illetve ami még nagyon fontos számomra, hogy akik jönnek és szerencsére jönnek, szakdolgozó egyetemisták, azok mindig hagynak nálunk egy példányt a szakdolgozatukból, tehát ezeket is archiváljuk, tehát akár volt olyan, hogy a kertészeti egyetemről jöttek, hogy kertészeti szempontból dolgozták fel a kerület egyik parkját, mondjuk a Városmajor Parkot, másik egyetemi hallgató építészeti szemmel, mondjuk a szecessziós épületekre volt kíváncsi a kerületben, és ezekből mind ott hagynak egy-egy példányt, amiből aztán mi tudunk tovább építkezni, vagy ugye meg tudjuk mutatni a további kutatóknak.
Mennyire sok szakdolgozó van, úgy átlagosan évente 2-3 vagy nagyobb?
Hát én azt mondom, átlagban olyan évi 5-6 szakdolgozóról beszélhetünk, ami szerintem helytörténeti gyűjtemény esetében büszkék lehetünk rá, hogy ennyien megkeresnek minket, de természetesen más kutatók is megfordulnak nálunk. Tehát van olyan, amikor másik múzeumtól jönnek, tehát nemrég volt a Libegőnek kerek évfordulója, és akkor a BKV múzeumától töltöttek nálunk heteket a kutatók, és ott mert a Libegőnek egyrészt olyan gazdag fotóanyagunk van a Libegőről, másrészt ugye a 12. kerületi önkormányzat építette, tehát a teljes építési dokumentáció nálunk van. Tehát ilyen kuriózumokat is őrzünk.
Más gyűjteményekkel, múzeumokkal álltok-e kapcsolatban?
De az ilyen kapcsolatfelvétel az nálunk általában mindig ugye kiállítások rendezése kapcsán történik, tehát például a Pedagógiai Múzeummal a iskola történeti kiállításunk kapcsán is azóta is jó kapcsolatot őrzünk. És én igyekszem, vagy törekszem arra, hogy amelyik múzeumon már megvan a kapcsolat, azokat természetesen fenntartani, tehát akár az, hogyha hozzánk bekerül egy olyan irat, ami számukra is érdekes lehet, akkor azt digitális másolatba átadni, és akkor kölcsönösen segítjük egymást a működésben.
Korábbi kiállításoknak az anyagával nem cseréltek? Tehát, hogy más kerületek is megismerjék, mondjuk ennek a kerületnek 2014-ben mondjuk a 2013-as mozitörténeti kiállítást megismerjék, mondjuk a Csepeli.
Megmondom neked őszintén, hogy amikor 2009-ben elkezdtem itt dolgozni a gyűjteményben, akkor az első kiállításunk az iskolatörténet volt, és akkor, ahogy te is mondod, elkezdtem ez irányba tapogatózni, de nem volt iránt a fogadókészség. Azt mondták, most nem akarok konkrét helytörténeti gyűjteményt mondani, de olyan visszajelzések érkeztek, hogy számukra a 12. kerület az nem érdekes. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen irányba nincsen érdeklődés. Amit viszont csinálunk az, hogy a lebontott kiállítás az kerületen belül visszük tovább. Tehát más művelődési házakba, tehát a MOM művelődési házba, Virányosi Közösségi házba. Volt olyan is, amikor cukrászdál, tehát természetesen leegyszerűsített kiállítás, tehát nem a teljes anyag, hanem egy leegyszerűsített változatát, de volt olyan, hogy cukrászdába kiállítottuk, akkor a turistaházba kiállítottuk, tehát az Erzsébet kilátóba, tehát minden olyan helyen, ahol frekventáltan látogatott az adott környezet vagy környék, oda igyekszünk elvinni egy egyszerűsített, leegyszerűsített formában az adott kiállítást.
Hogyha egy külső szemlélő mondjuk az interneten kíván tájékozódni a galériáról, kiállításokról, mit és hogyan találni?
Tehát jelenleg ugye van a helytörténeti gyűjteményünk, ami ugye a muzeális intézmény, és van egy kortárs kiállítótermünk, egy Hegyvidéki Galéria nevű kiállítóterem. Most mind a kettőnek egy honlapja van, az a hegytörténet.hu. És itt találja meg a érdeklődő éppen aktuális programokat, illetve hát az archív rendezvényekről is láthat felvételeket, hogy milyen hangulatban zajlanak ezek az események.
Még a galériának a kapcsán a művészeti részről milyen jellegű művészeti anyag van a gyűjteményben, arról még nem beszéltünk.
A művészeti anyag az egy tudatos gyűjtésnek az eredménye. Azoktól a kiállítóktól, akik kerületiek, legyen az szó akár grafikusról, festőről vagy szobrásztól, hogyha kiállít nálunk a Hegyvidék galériában, mindig kérem tőlük, hogy hagyjanak ott nálunk egy-egy tárgyat, amiből aztán szeretnék majd egy gyűjteményes kiállítást rendezni. Erre nem minden művész hajlandó, de hát aki hajlandó, annak természetesen nagyon örülünk.
Most ott milyen tervek vannak? Tehát ezen a téren.
A Hegyvidék galériában épp most állt össze a jövő évi program, tehát a 2013-as program. Mindig igyekszünk, amellett, hogy helyt adunk a kerületi művészeknek bemutatkozásra, igyekszünk olyan országos programokhoz is csatlakozni, mint a festészet napja, az építészet hónapja, vagy akár egy gyereknapi kiállítás. Tavaly például a Sajdik Ferencet hívtuk meg, 2012-ben gyereknap alkalmával a Sajdik Ferenc állított ki nálunk, most pedig a Pöttyös Panni rajzolója, Evi Örfi Annának a munkáit fogjuk kiállítani, és ezekhez természetesen múzeumpedagógiai programok is kapcsolódnak.
De akkor köszönöm szépen a beszélgetést! És akkor mindenkinek ajánljuk, hogy tájékozódjon az interneten, de leginkább menjen el, és nézze meg személyesen a kiállítást.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádión, a Kaleidoszkóppal. Először az ebesi Széchenyi Ferenc Tájmúzeumnak egy kiállítására szeretném fölhívni a figyelmüket, Volt egy ember, meg egy pipa címmel nyílt a kiállítás, és Benei Péter 1946-ban született berettyóújfalusi pipakészítő népi iparművésznek az alkotásait lehet itt látni, mint a mesterségéből is nyilvánvaló pipákról van szó, olyan pipák azonban, amiket még a nagyapjának a szerszámaival és mintadarabjai után készített, tehát a néprajzi hagyományokat őrizte. Egyébként 1996 óta foglalkozik ezekkel a munkákkal, amikor is betegsége miatt nyugdíjasként kezdett el egy új műfajt, azóta a Népművészeti Egyesületek Szövetségének a tagja, 2009 óta népi iparművész, és ő ugyan sohasem dohányzott, most sem dohányzik, de a pipákat, mint szemgyönyörködtető alkotásokat készíti. Egy ír közmondás mondja, csak pipálsz csendben, hiszen nincs más a világon, mint a szél és a füst. Ezt a nyugalmat érzi, valahányszor a pipákat készíti. A következő kiállítás, amire szeretném fölhívni a figyelmet, a Klebelsberg kultúrkúriában nyílt, és Állj meg pillanat, színész óriások címlapokon, Domonkos Sándor fotókiállítása. Itt tulajdonképpen az 1960-as, 70-es évek művészeinek a képeit lehet megnézni, olyan képeket, amik címlapokon szerepeltek egykor, neves színészeknek az alakjait lehet látni, olyan színészekét részben, akik ma már nem élnek, mint például Dajka Margit, vagy Domján Edit, Latinovics Zoltán, Darvas Iván, és olyanokét is, akik még ma is élnek, sőt, aktív részvevői a színházi életnek, filmművészetnek, mint Kulka János, Bezerédi Zoltán, Udvaros Dorottya, Básti Júlia és mások. Mint a fotoművész elárulta, a fényképezéskor nem volt jelen sminkes és stiliszta, a fotóalanyok karizmatikus kifejező ereje helyettesítette őket. Nagy szeretettel, tisztelettel és empátiával készítette a műveket, amik egyébként az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet gyűjteményének a darabjai. Székelyudvarhelyen a Ház Rezső Múzeumban Hinz Gyula Erdély, a Váci Értéktárnak a kiállítása tekinthető meg. 1942 és 43 között járt Hinz Gyula Erdélyben, és ez alkalommal készítette azokat a képeket, amiket itt bemutatnak. Pontosabban 14 olajfestményt mutatnak be, amik eddig ismeretlenek voltak a nagyközönség számára, hiszen Hinz Gyulának a műhelyében őrződtek, és általában Hinz Gyula művei közül azokat lehetett csak ismerni, amik a Magyar Nemzeti Galériába jutottak el, és néhány magántulajdonban levő akvarelt. Ezeket az olajfestményeket grafikák egészítik ki, azokkal együtt Erdélynek a életét mutatják be. Budapesten a Magyar Műhely Galériában egy másfajta kiállítás nyílt, Kották a címe, több alkotónak a közös műve, a Kotta címet pedig azért kapta, mert John Cage-nek állít emléket 100. születésnapja alkalmából, ugye ő már nem él, de nagyon nagy hatással volt a modern művészekre, nem csak előadó művészként, hanem a multimédia szerzőként és gondolkodóként is, és így aztán a szlovák Milan Adamczyk, a német Annegret Heinl, a cseh Jan Steklik és az amerikai Ben Patterson művésznek a munkáira is hatott, egy ilyen modern összeállítás látható tehát ez alkalomból. John Cage-re emlékeznek meg a Ludwig Múzeumban is, a Hang szabadsága, John Cage a vasfüggöny mögött című kiállításon. John Cage ugye 1992-ben halt meg, és az avantgárd zene egyik legnagyobb alakja volt, de performanszok, előadások, írások, képzőművészeti alkotások is fűződnek a nevéhez, tehát mindezekről nyújt egy átfogó képet a Ludwig Múzeumnak a kiállítása, a fellépésekkel együtt azoknak a dokumentumaiból is, dokumentációjából is mutat be több dolgot, például az 1963-as zágrábi, vagy az 1964-es Varsói Fesztiválon való szereplését, de ezen kívül azoknak a fiatal képzőművészeknek az alkotásaiból is, akik Kelet- és Közép-Európában az ő hatására különböző műalkotásokat hoztak létre. Moson-Magyaróváron Gyurkovics Tibor emlékére egy emlékszobát avattak föl. Ez az emlékszoba a Csellei házban van. Úgy került sor az emlékszoba felavatására, hogy Gyurkovics Tibor felesége, Gyurkovics Györgyi, a múzeumnak ajándékozta Gyurkovics György dolgozó szobájának a bútorait. Ez kiegészülve műveinek a köteteivel, illetőleg személyes tárgyakkal, felvételekkel, fényképekkel, valamint keresztapjának, a képzőművészeti hagyatékának néhány érdekes darabjával, amit ő őrzött meg, majd a szintén Moson-Magyaróvári Hansági Múzeum gyűjteményébe került, tehát ezekkel kiegészítve mutatják be Gyurkovics Tibornak az életterét, ahol a alkotásait készítette. Egyébként a Hanság Múzeumban keresztapjának, aki orvos volt és nagybátyja is volt, a hagyatékában Székely Bertalan, Munkácsi Mihály, Színei Mersepál, Csók István, Ripper Rónai József és másoknak a munkái is megtalálható. Tehát a 20. századi festők és szobrászok munkáiból egy gazdag gyűjteményt vonultat föl. A szegedi Somogyi Károly városi és megyei könyvtárra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol több kamara kiállítás is megtekinthető, az egyik ezek közül a Magyar Költészet Apostola, amelyikben Petőfi Sándor irodalomtörténetünk jeles alakjának munkásságát, életművét mutatják be, a könyvtár eredeti köteteiből válogatva. Ugyanitt, egy másik helyiségben Mesterségek dicsérete, Cipészek, csizmadiák, papucsok címmel egy másik kamara kiállítás nyílt, különböző lábbeli készítő szakmáknak az életre keltése történt itt tulajdonképpen meg, a helyi hagyományokat mutatják be, ugyanis a Somogyi Könyvtár a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen rendezi ezt a kiállítást, amelyik valójában egy sorozat, tehát további kiállítások is láthatók majd az egyes mesterségekkel kapcsolatban. Itt a helyi vonatkozást képviseli például Sallai cipészműhely, ahol különleges technológiával készítettek lábbeliket, és a híres szegedi papucsot is itt készítették. Egy másik kamara kiállítása a könyvtárnak Miklosovics László képregénye Karinti Frigyes Röhög az egész osztály című írásához. Ez a képregény azért különleges a maga nemében, mert ebben a képregényben buborékok sincsenek, tehát a képregényeknek a nagyon korai, kezdeti időszakára nyúlik vissza, tömören a fontos figuráknak a kihangsúlyozásával készítette a művész. Tudatosan azért, mert megnézte, hogy milyen más képregények születtek már a Röhög az egész osztálynak az illusztrálására, és azoktól eltérőt szeretett volna, és ezért van az, hogy a kép és a szöveg lényegében egyensúlyban van a képregényben. Egy másik kamara kiállítás Veres Sándor zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus és népzenekutatóra emlékezik meg, arra a Veres Sándorra, aki 1907 és 1992 között élt, és Bartóknak és Kodálynak volt a tanítványa a Zeneakadémián, majd a világháborúig itthon élt és alkotott, utána pedig Svájcba ment, és a Berni Egyetemnek a zenetudományi tanszékén tanított, nemzetközileg is elismert, magyar zeneszerző, zenegyűjtőként. A Somogyi Könyvtárnak a fiók könyvtáraiban is azonban nagyon érdekes kamara kiállítások vannak, néhányat példaként említek, például a Csillagtéri fiók könyvtárban Kovács Sándor Tibor természetről készült grafikái láthatók, a Dorozsmai fiók könyvtárban a postai irányító számoknak a történetéről egy kis összeállítás, valamint Rejtő Jenőről és Nagy Lászlóról, valamint van egy Philip Dillest karikatúráiból egy összeállítás, ugyan megmondtam, hogy az irodalom gazdaggá tesz címmel. Az Északvárosi Könyvtárban mesehősökről gyermekolvasóknak a meseillusztrációi láthatók, valamint Tankos Irató Károlynak egy megemlékezés róla. A Francia utcai fiók könyvtárban Hímzett falvédők címmel Földháziné Zsuzsa kézi munkái láthatók, a Hangos Könyvtárban fotókiállítás a Napfényfotóklub műveiből, felvételeiből, a Móra utcai könyvtárban festménykiállítás Német Máriának az alkotásaiból, a Petőfi telepen művész úr háza, Almási Iván festőművésznek a kiállítása, az Odesszai fiók könyvtárban Kuklis Katalin festőművész kiállítása Tündérek útján címmel, a Szőregi fiók könyvtárban Kölcsei Ferencről emlékeznek meg, aki 190 évvel ezelőtt írta a himnusz költeményét, és végül még a Tápai fiók könyvtárat is megemlítem, ahol a honismereti gyűjteménynek az anyagából mutatnak be Örökségünk kezdetektől máig címmel egy összeállítást. És hogyha már itt volt szó természetfotókról is, örökségekről is, akkor még a Komárnói Dunamenti Múzeum és Könyvtárat is megemlíteném,